Egy Istentől érkező szolgálat 1991. augusztus 3-áról. A témával Istennek van egy isteni rendje, amelybe a mennyasszony be kell legyen illesztve. Isten megbízásából szolgál Frank testvér. Egy hívő ember számára nincs csodálatosabb dolog annál, mint állandóan az Úr házában tartózkodni, hallgatni az Úr szavát, és ennél fogva nem másokra gondolni, hanem hagyni, hogy az Úr szava hozzánk szóljon. Mindenki úgy érzi, hogy érintve van, hiszen az Úr szava által érintettek vagyunk. Ami felkeltette a figyelmemet, az az ének volt, amit énekeltünk, hogy Krisztushoz, a feltámadotthoz a sátán nem merészkedik közeledni. Ez tetszett nekem, és ez igaz is. Az Úr legyőzte a sátánt, lefegyverezte, nyilvánosan pellengéré állította, diadalmaskodott a sátán minden hatalma felett, ahogy meg van írva, és győzelmet aratott. Hiszen tudjátok, egy küzdelemben nem lehet két győztes, hanem mindig csak egy. Így hát nekünk is csak egy győztesünk van, a Golgotán aratott győzelem hőse. És ez az Úr, a mi Istenünk, aki mélyen, bensőségesen szeretett minket és megváltott. Ennél fogva még két bibliai idézetre gondoltam, az egyik a Jelenések 12-ből, hogy Mihály arkangyal megragadja a sátánt majd, és le fogja dobni. Nem az Úr már legyőzte őt. Akkor elég lesz, ha Mihály azt mondja, mostantól nincs többé tartózkodási jogod itt. Ti mindannyian ismeritek ezt a helyet, de látom, hogy néhányan mégis lehajtják a fejüket, és ezúttal nem imádságra, hanem a Szentírásban kutatni. Ezért gyorsan felolvasom a verset. A Jelenések 12. fejezetének 7. versét. Ekkor harc keletkezett a mennyben. Mihály és az ő angyalai harcoltak a sárkánnyal, a sárkány és az ő angyalai is harcoltak. De nem szereztek győzelmet, nem diadalmaskodtak, és már nem volt többé helyük a mennyben. Amint tudjátok, az ellenségnek még mindig van hozzáférése, a testvérek vádlója, de eljön az idő, amikor Isten győzelme véglegessé válik, úgy a mennyben, mint a földön. Mind az időben, mind az örökké valóságban magasztalva legyen az Úr neve. A másik hely a Jelenések 20. fejezetének első versében található. Jelenések 20 az első verse. Akkor láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinek a feneketlen mélység kulcsa, és egy nagy lánc volt a kezében. Ez megragadta a sárkányt, a régi vén kígyót, vagyis az ördögöt és a sátánt, és 1000 évre láncra verte. Aki alaposan elolvassa a Szentírást, észreveszi, hogy a Jelenések 12-ben a sátánt a mennyei szférából, amennyire még hozzáférése van, a földre vettetik. Majd eljön az az idő, aztán miután elegendő bajt okozott, 1000 évre meg lesz kötözve, és a feneketlen mélységbe dobva. 1000 évre. A Szentírás valóban mindenről olyan csodálatos felvilágosítást, illetve tájékoztatást ad. Amennyiben egyáltalán elgondolkozunk azon, milyen hűségesen tanúsította Isten irántunk az ő szeretetét, közölte velünk az ő ígéjét, és kinyilatkoztatta az összefüggéseket, ezért csak hálások lehetünk. Mielőtt rátérnénk az íge szemléletére, én is szeretném szívem legmélyéből üdvözletemet kifejezni mindenkinek. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nem azért jövünk ide, hogy meghallgassuk, mit mond egy ember, hanem azért jövünk ide, hogy Isten valódi ígéjét halljuk. Nem emberi véleményeket, nem a Szentírás értelmezéseit, hanem az ígét annak eredeti formájában, ahogyan Isten szájából elhangzott. És örülünk annak, hogy vannak emberek, ha nem is több millióan, de vannak emberek, akiknek a szíve vágyakozik arra, hogy Isten ígéjét hallhassa. Isten igazi, valódi, szavahihető ígéjét. És ehhez még hozzá kell tennünk, hogy az Úr még soha nem okozott csalódást nekünk. Ezen a hétvégén is bőségesen lakozni fog közöttünk az ő ígéje. Akinek oda kell figyelnie, az Frank testvér. Ugyanis az utóbbi időben már többször is udvariasan megjegyezték nekem, kicsit mégis túl sokáig prédikálsz, túl hosszan. És ahogy mondtam, én ugyan nem nézek az órára, de az Úr szava egyszerűen olyan értékes. Mindig elhatározom magamnak, hogy rövid leszek, de aztán valószínűleg mégis kicsit hosszabb lesz. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Milyen megnyugtatóak a mi Istenünk szavai. És amennyiben egyetértünk a tanúbizonysággal, sőt, ha az életünk is összhangban van azzal a tanúbizonysággal, ami az ígében meg van írva, mi fog azután történni? Akkor Isten kinyilatkoztatja magát az ő teljes dicsőségében, és hisszük, hogy el fogunk jutni odáig, el kell jutnunk odáig, hogy egy teljes összhang legyen a mennyasszony és a vőlegény között. Teljes összhang az elsőszülöttek gyülekezete és Isten ígéje között. Mivel most itt vannak szeretett testvéreink Hamburgból, és ahogy hallottam, az Elim gyülekezetből, a Bachstraße-ról, a Bachstraße számomra 1949-ben nagyon nagy jelentőséggel bírt. Ott hallottam legelőször Hall Hermant és Richard Rufford, két férfit, az egyik német, svájci, a másik pedig egy svájc, amerikai. Az egyikük az a férfi volt, akit az állam, az Egyesült Államok megbízott azzal, hogy repüljön velük, amikor a bombákat Hiroshimára dobják. És ez az ember filmezettennél fogva egy hollywoodi ember volt. És ez az ember hallotta később Los Angelesben Branham testvért prédikálni, hitre jutott, azután Hamburgban a Bachstraße-n tanúbizonyságot tett. Voltaképpen ez volt az első alkalom az életemben, hogy hallottam a William Branham nevet. Egy csodálatos tanúsággal összefüggésben, amelyet egy olyan férfi tett, aki hallotta ezt az Isten emberét, aztán az Úrnak szentelte az életét, amennyire tudta és tudott. Legyen, hogy az Úr mindannyiunkat megajándékozzon kegyelemmel, hogy felismerjük az időt, amelyben élünk, hogy előre haladjunk az Úrral, és szellemileg ne álljunk meg. Mert ez volt mindig is a szükséghelyzet az egyház történelemben, hogy minden ébredés után egy új szervezet alakult ki. Újra bekövetkezett egy stagnálás, megállás. És az Úr nagy nehézségei voltak azzal, hogy népével előre haladjon. Amikor Branham testvér 15 éves szolgálata után megkérték, hogy alapítson egyfajta késői eső gyülekezetet, főként kanadai testvérek kérték őt erre, hogy alapítson egy késői eső nevű szervezetet. A késői eső pedig Isten igében egy megígért dolog, mint a Szent Szellem kitöltetése, mielőtt az aratnivaló be lesz takarítva. Vannak ugyan ígéretek az Új és az Ótestamentumban, de Branham testvér aztán ezt mondta. Ebből az utolsó ébredésből nem fog egy új vallás felekezet kialakulni. Még szervezet sem lesz belőle. Ez az ébredés, amely a mennyasszonyban fog bekövetkezni, Jézus Krisztus visszajövetelével fog beteljesedni. Amikor a halottak feltámadnak, a Krisztusban élők pedig átalakulnak, aztán felvétetnek az Úrhoz. És így fogjuk ezt látni és átélni is. Hányszor meglettem én is kérdezve a különböző országokban, miért nem alapítotok gyülekezeteket? Hányszor, nem csak egyszer, hanem újra és újra fel lett nekem téve ez a kérdés. Akkor is, amikor szeretett testvéreink a Szovjetunióból hozzánk jöttek, nem csak egyszer, hanem újra és újra, minden alkalommal. Miért nem alapítotok gyülekezeteket a különböző városokban? Ahhoz pedig egyszerűen a kinyitott Bibliával Isten színe előtt az Úr nevében azt kell mondanom, hogy a gyülekezetek alapítása nem a mi feladatunk. Már így is elegendő gyülekezet van. A mi feladatunk az, hogy Isten egész népének minden nyelvből, minden nemzetből, minden gyülekezetből és felekezetből hirdessük Isten valódi igéjét. És ti is pontosan tudjátok, hogy az Úr így szólt, én magam építem az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Most az Úr ideje van, nem az evangélistáké, nem azoké a testvéreké, akik a régi hagyományos mintát követve szeretnének a megszokott módon, hagyományosan tovább haladni. Most elérkezett Isten órája azért, hogy az ő népe között megtehesse azt, amit elhatározott, tökéletesítse azt azokkal, akik nem gyülekezetet akarnak játszani, hanem az élő Isten gyülekezetéhez tartoznak. És ez egy ég és föld közötti különbség. Lehet valaki ájtatos, lehet, hogy gyülekezetet játszik, de az Úr előtt nem sokra megy így. Az Úr előtt csak az számít, amit ő tesz. Minden más akadályozza őt, az útjában áll. Mindazok cselekedetei, akik szolgálni akarják őt, anélkül, hogy ő megbízta volna őket valamire is, önmaguknak, sőt másoknak és az Úrnak is egy akadályt jelentenek, útjában állnak. Kivéve, hogy Isten elküldhet valakit, aki nem saját maga számára készíti az útat, és nem egy gyülekezet számára, hanem ahogy megvan írva, készítsétek elő az Úr útját, egyengessetek egy ösvényt a mi Istenünknek. Így volt ez az Új Testamentum kezdetén, a prófétai korszakban, és így van, ez az Új Testamentum végén is, szintén ebben a prófétai korszakban. Mivel pedig erről a témáról beszélünk, már legalább 2-3 alkalommal beszámoltam, és ez az igazság. Engem az Úr 1962. április 2-án napfelkelt előtt hívott el. A nap még nem kelt fel, és mindazon szavak között, amiket mondott, ez is benne volt. Ne alapíts helybeli gyülekezeteket, és ne adj ki énekes könyvet, mert ez egy vallás felekezeti jele. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket az Úr elrendel, amelyeket nekem mond, és amelyeket másoknak nem kell mondjon. Mert minden isteni megbízatás önmagában egyedi. Nem lehet lemásolni, ezt is mondtam nemrég valahol. Billy Graham eljött Louisville, Kentucky-ba. Pontosan úgy, ahogy itt Düsseldorfot és Krefeldet csak a rajna választja el egymástól, úgy ezek is ikervárosok, Jeffersonville, Indiánában, és Louisville, Kentuckyban van. És Branham testvér elment arra a hatalmas prédikátorok és evangélisták találkozójára, amelyet Billy Graham szervezett meg akkor. És azután, amikor visszatért, vagy már ott is, így gondolta magában. Én soha nem tudnám betölteni ennek az embernek, Billy Grahamnek a helyét. Ő egyedülálló. Aztán még egy lépéssel tovább is ment, és azt mondta, kétlem, hogy ő be tudná tölteni az én helyemet. És pontosan így van. Mindenki a saját maga helyén, ahova Isten helyezte. Nos, ennyit erről a témáról. Ki gondolt egy zsoltárra, miközben az énekesek előadták az éneküket? Hiszen azt énekelték, hogy az elefántcsont palotákból, vagy az elefántcsont palotákban, benne van ez a Bibliában, így áll írva a Bibliában, nagyon keveset hallok a közönségtől, többet szeretnék hallani. Megvan ez írva így a Bibliában, hogy az elefántcsont palotákból jön? Tessék! Rendben, akkor felolvasom nektek. Miért tartanám titokban? A 45. Zsoltárból fogunk felolvasni néhány verset. Itt megtaláljuk az elefántcsont paloták szókifejezést is. És a 150 Zsoltár közül ez az egyetlen, amely leírja a mennyasszony és a vőlegény közötti kapcsolatot. Az egyetlen Zsoltár, amely valójában a mennyasszony és a vőlegény beteljesülését, tökéletességre jutását írja le. Az összes többi Zsoltár sok témát érint, sok választ ad több mindenre, de a 45. Zsoltár önmagában mégis nagyon különleges. Felolvasom az elejétől. Második vers. Szívem pezseg a szeretetteljes szavaktól, énekeimet a királynak szentelem. Nyelvem olyan, mint egy gyakorlott írnok tolla. És most jön a lényeg. Te olyan gyönyörű vagy, mint senki más itt a földön. Kedvesség ömlik ajkaidról, ezért áldott meg téged Isten, téged örökre. Övezd magadra, vagy csattolt fel kardodat, te hős, és pompás fegyveredet is ahhoz. Sok sikert hozzá, vonulj ki győztesen az igazság ügyéért, és az igazmondás védelmében. És a te karod szemléltessen veled rettentő tett. teszteket. Nyillajd olyan élesek, a népek elbuknak előtted, a király ellenségeinek szívébe hatolnod. Trónod, az Isten trónja, mindörökké fennáll. Igazságos jogarod az uralkodói pálcát. Te szereted az igazságot, és gyűlölöd a gyalázatosságot. Ezért Isten, a te Istened felkent téged. Halleluja! Hol áll ez az új testamentumban? A zsidókhoz írt levél első fejezetben. Trónod az Isten trónja, mindörökké fennáll. Igazságos jogarad az uralkodói pálcát. Te szereted az igazságosságot, és gyűlölöd a gyalázatosságot. Ezért Isten, a te Istened felkent téged. Figyeljetek, a mi Urunk megjelent Istenként egy hústestben, és Isten a szellemben felkente ezt a földi testet. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk. Ezért Isten, a te Istened felkent téged az örömolajával, mint senki mást hozzád hasonlóan. Mirha és aloé illatosít téged, kasszia illatosítja minden ruhádat, elefántcsont palotákból gyönyörködsz a húrok játékában, húrszó örvendezted. Királyok leányai vannak szeretőid között, a feleséged jobb kezednél van, Ofír, arany ékszerekben. Micsoda csodálatos szavak már az Ótestamentumban. És aki aztán tovább olvassa a 11. vers felhívását, nevezetesen azoknak, akik hozzátartoznak, hogy ott legyenek, itt ez van. Hallgass, leányom, tekints ide, és hajtsd hozzám a füledet, felejtsd el a népedet és apád házát, vagy atyád házát. Ezt mindenkinek meg kell tennie, akár csak Ábrahámnak. Hagyd el házadat, népedet és földenet, és menj el abba az országba, amelyet én megadok majd neked. Hallgass, leányom, tekints ide, és hajtsd hozzám a füledet, felejtsd el a népedet és atyád házát. És ha a király vágyakozik a te szépséged után, hiszen ő a te urad, akkor hajolj meg előtte, hódolj neki. Amen. Halleluja. Micsoda csodálatos szavak. Határozottan, hogy úgy van, hogy ő vágyik ránk, mint a vőlegény a mennyasszonyára. És tovább ez áll írva. Tírus polgárai ajándékokkal fognak közeledni hozzád, a nép leggazdagabbjai a kegyeidért fognak fáradozni. A királylány vagy király kisasszony belülről is hihetetlenül pompás. Ruhája szőt aranyból készült. Színes, himzés ruhákban van a király elé vezetve, szűzek kíséretében. Játszótársai vagy barátnői hozzád vannak vezetve. Bár csak itt átmehetnénk az evangéliumokban. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy itt egyrészt a mennyasszonyról van szó, másrészt pedig a szűzekről, akik aztán a kíséretet fogják alkotni. Ne aggódjatok, mert mindkettő helyes. Miután a mennyasszony a menyegzői vacsora után lejön, akkor a 144 ezer már a Sion hegyén el van pecsételve, és ők csak is arra várnak, hogy megérkezzünk az Úrral, a királlyal, hogy átvegyük a királyi uralmat. Mindennek megvan a maga helye. Istennek emberei, sőt mindazok, akiket Isten szelleme, akikre Isten szelleme leszállt, már előre látták ezeket a dolgokat. Most pedig nekünk kell ezeket beillesztenünk. Volt valaki, aki nagyon haragudott rám, és azt mondta nekem, Frank testvér, sok mindent meg tudok érteni. de hogy még azt is, amit Branham testvér prédikált, hogy te még azt is bibliai keretekben kell illesztened, az már mégis túl messzire megy számomra. Akkor csak annyit tudtam mondani, szeretett testvérem, pontosan ebben áll az én szolgálatom, nem azért, hogy jobbra-balra búrjánzó értelmezések keletkezzenek, és az emberek saját magyarázatokat adjanak hallottakra, hanem azért, hogy mindent visszavegyünk a Szentírásban, és így az Úr népét, az Úr népe vissza legyen vezetve az Isten igaz igéjéhez. Azért, hogy végül ne érvényesüljenek az értelmezések az íge és az íge üzenet felől, hanem kegyelemből megszülessen egy isteni egység, nevezetesen egy ígemenyasszony, aki egyesül a vőlegénnyel, aki kinyilatkoztatta és közzel hozta neki a menyasszonnyal kapcsolatos ígéjét. És meg vagyok győződve arról, hogy mindazok, akik szívükben őszinték, ezt a megjegyzést is helyesen fogják megérteni. Még röviden néhány részlet Isten ígéjéből, hogy megmutassam nekünk, mennyire fontos, hogy ne csak kívülről mondogassuk, és ne csak dolgokat határozzunk meg, vagy terjesszünk elő, hanem hogy mindennek bibliai alapon kell megalapozva lennie, és hogy az ígehirdetésnek ki kell állni az íge tanúság tételének a próbáját. Az ígehirdetésnek olyan kell lennie, hogy azzal Isten előtt megállhassunk. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetéből szeretnék felolvasni két verset, amelyeket szinte utoljára olvastam fel a múlt vasárnap Zürichben. Apostolok cselekedete 15. fejezet, aztán tovább megyünk más szakaszokhoz. Itt a 17. és a 18. vers. Azért, hogy a megmaradt nép keresse az Urat, a megmaradt nép keresse az Urat. Úgy szintén az összes pogányok is, akik mint az én népem, a tulajdonaim, mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. Ahogy az örökkévalóságtól fogva ki lett jelentve, vagy ismerté vált. Egy csodálatos ige szakasz. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy miről volt szó. Itt egyre inkább bezárult az ajtó Izrael népe előtt, ellenben a pogányok felé vezető ajtó pedig szélesre tárult, és kérdések merültek fel a körülmetélésről, különféle dolgokról, majd a válasz Isten ígéből érkezett. És ez így volt az elején, és így kell, hogy legyen a végén is. De hallgassuk meg még egyszer ezt a megfogalmazást. Azért, hogy a még megmaradt emberek, most átmehetnénk a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetéhez, ahol arról olvashatunk, hogy Istennek ebben az időben is van egy maradék népe. Átmehetnénk Dániel prófétához, átmehetnénk Ézsás prófétához. Isten így szól. És amennyiben Izrael népe annyi lenne, mint a tenger homokja, akkor is csak a maradék üdvözülne. És aztán ez a hely is, hogy aki Sionban épp bőrrel megúszta, az legyen szent az Úrnak. Számos Biblia idézet létezik, amely nem a nagy tömegekről szól, hanem a kiválasztottakról, a maradékról, azokról, akik hisznek Istenben, akik bíznak benne, akik befogadják az ő szavát, és igent mondanak arra, azért, hogy a megmaradt emberek az Urat keressék. kine gondolna ennél fogva mindjárt az Ézsás 55. fejezet 6. versére. Keressétek az Urat addig, amíg még megtalálható. Közeledjetek hozzá, amíg a közelben van. Magatok is elolvashatjátok, talán mégis meg kellene tennem, hogy tudjátok, hogy így van megírva. De hiszen a jól ismert verseket mindenki ismeri. Az Ézsaiás 55. fejezetének 6. verse. Keressétek az Urat, amíg lehetőséget ad arra, hogy megtaláljátok. Hívjátok őt segítségül, amíg még közel van. És aztán fel van sorolva, mi kell ennek kapcsán megtörténnie. Lesznek emberek, ezek mindig is léteztek, akik Istent keresik, azért, mert Isten vonzza őket. Mert senki sem képes erre önmagától, de ha az Úr vonz, mindenki, akit az Atya vonz, hozzám jön. És aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. Miért fordultunk mi az Úrhoz? Mert éreztük a vonzását. Az írás szerint vonz engem, és utánat fogok szaladni. Sietni foglak követni téged. Aztán így folytatódik. Az Urat keresik, még a pogányok is, akik az én népemként hozzám tartoznak, az én tulajdonaim. Neki van egy tulajdon népe. A vérrel megváltott sokaság. Nem saját magának, önmagának tartozik. Nem tartozik egyetlen vallásfelekezethez sem, hanem az Úrhoz, mert ő az, aki megfizette az árat Golgotán. És a Szentírás azt mondja, tiszteljétek Istent, mert drágán lettetek megvásárolva. Péter aztán így ír, nem ezüsttel, sem arannyal, hanem Isten ártatlan bárányának drága vérével. Nekem tetszik ez a kijelentés is, hogy így szól az Úr. Egyszerűen csodálatos. Minden alkalommal, amikor elhangzik az így szól az Úr, és elmondhatom azt is, hogy az apostolok ideje óta nem létezik senki, aki közvetlenül elmondhatta volna, hogy így szólt hozzám az Úr. Voltak Istennek ugyan emberei, voltak prédikátorok és evangélisták, voltak reformátorok, voltak olyanok, akik Isten iránti szeretettől lángoltak. Voltak. Csak hogy egy közvetlen isteni elhivatás, amely a kötelező erejű így szól az Úr hozzám kifejezéssel jár együtt. Ilyenre a mi időnkig nem volt példa. A prédikátorok felolvasták az ígét, elmondták róla a véleményüket, megosztották az emberekkel a magyarázatukat, de ez nem elegendő a mennyasszony gyülekezet bevégzettségéhez. A mennyasszony gyülekezet nem az íge értelmezéseiből él, hanem magából az eredeti ígéből, mert az ígének be kell teljesednie ő benne. Hiszen ő kell legyen ezekben a napokban a megvalósult ígének egy része. Gyakran elmondtuk már, az új szövetség kezdete úgy történt, hogy az ígéretek egyszerűen alakot öltöttek, és így valósággá váltak. Ami le volt írva, késlekedés nélkül megvalósult. Vegyük például Ézsaiás 40. fejezetének 3. versét. Egy hang kiállt a pusztában, készítsétek elő az Úr útját. 800 év telt el azóta, hogy Ézsaiás ezt a proféciát jelentette, és ez csak akkor történt meg, amikor beteljesedett az idő. Ugyanígy a Malakiás 3. fejezetének 1. verse. Tarts szemmel, elküldöm angyalomat előttem, hogy előkészítse az útat előttem. És ezek a prófétai kijelentések késlekedés nélkül valósággá váltak egy ember alakjában, akit Isten küldött el Isten íge üzenetével Isten népéhez azokban a napokban. Így alakítja Isten az üdvösség történetét. Az emberek, az egyházak, a szabad egyházak, a keresztény szervezetek egyház történelmet írnak. Isten pedig az üdvösség történetet valósítja meg. Az ő végzéseit összekapcsolja itt a Földön az ő népével és az erre vonatkozó ígéretekkel. Megértettük ezt annyira? Felfogtuk-e, hogy nekünk egy része kell lennünk annak, amit Isten most cselekszik? Ahogy ezelőbb mondtam, nem csupán gyülekezet, hanem az élő Isten gyülekezete. Nem csak gyülekezetet játszani. Nem az íg és a Szentírás értelmezései, hanem mit mond a Szentírás. Ez az, ami érdekel minket. Az így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. És ő valójában véghez viszi, ezt legkésőbb az ő dicsőséges visszajövetelének csodálatos napjáig. Akkor, amikor hazaviszi a felkészült mennyasszonyt. Ő lesz az, aki ezt véghez viszi, ahogyan az örökkévalóságtól fogva ki lett nyilatkoztatva. Pál apostol különös hangsúlyt fektetett erre a titokra az Efézusbeliekhez írt levélben, és így írt, amit az emberi nemzedékek előtt rejtve maradt, azt az Úr most kinyilatkoztatta az ő apostolainak és prófétáinak. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetének 7. versétől olvassuk tovább. És itt ez áll. Már most miután egy hosszas és heves tanácskozást folytattak, felállt Péter, és így szólt hozzájuk. Tisztelt testvéreim, ti magatok is tudjátok, hogy Isten már régen, hosszabb ideje óta kiválasztott engem a ti köreitekben, hogy a pogányok az én számon keresztül meghallják az üdv üzenetének szavát, és így hitre jussanak. Mi mindannyian jól ismerjük a Szentírást, és tudjuk, hogy Pál apostol Péterrel, Jánossal és Jakabbal kézfogást kötött, és így szólt. Mi a zsidók között munkálkodunk, ti pedig a pogányok között. Ezt elolvashatjátok a Galatákhoz írt levélben is. Fel is nyithatom, felolvashatom, amennyiben szeretnétek. Itt ez van mondva, Péter tanúsítja, és ezt mondja, tisztelt testvéreim, ti magatok is tudjátok, hogy Isten már régebb ideje óta. Nem azt mondja, hogy Pál apostol, hanem így engem a ti köreitekben, hogy a pogányok az én számon keresztül meghallják az üdvüzenetének a szavát, és így hitre is jussanak. Hadd olvassunk fel néhány verset a 10. fejezetből, az apostolok cselekedetei 10. fejezetéből, amelyeket mindannyian úgy szintén jól ismerünk. Viszont ma este szeretném kiemelni ezt az egy pontot, hogy Istennek van egy rendje, egy beütemezett rendje, és ebben az isteni beütemezett rendben van beillesztve a gyülekezet, ebbe vannak beillesztve a szolgálatok is, ebben az isteni rendben kell végül beillesztve legyen a mennyasszony is. Mit használ számunkra, ha szívből mondjuk és hisszük is, hogy az Úr a mennyben marad, mert így van megírva az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 21. versében, addig az időig a mennyben marad, a mennynek be kell fogadnia őt addig az időig, amíg minden vissza nem kerül a helyes rendjébe, és helyre nem lesz állítva, hogy Isten az ő szent, ahogyan Isten az ő szent prófétának száján keresztül már ősidők óta kijelentette. Na de mit használ számunkra elméletileg tudni, hogy az Úr Jézus, ami megváltónk, valóban a mennyben marad és vár, amíg eljön az idő, ha mi talán nem ismerjük fel időközben, hogy az idő, hogy ez az idő már is eljött, és hogy az idő sürget minket, hogy Isten még be akarja tartani az ő ígéreteit, amelyeket megadott. Itt az apostolok cselekedetei 10. fejezetében, igen, már a 9. verset is elolvashatnánk. Csak fel fogom mondani, hiszen ismeritek az eseményt. Péter felment a tetőre, éhes volt ugye, és láss csodát, Isten egy földi szükséglethez kapcsolt egy mennyei kinyilatkoztatást. Felolvasom nektek a 9. verstől, talán mégis mindig jobb, hogy elolvassuk, ahogy írva van. Másnap ám, amikor ezek a férfiak, akiket Kornélius küldött, úton voltak ezek, és már közel voltak a városhoz, Péter dél körül felment a ház tetejére, hogy ott imádkozzon. Ekkor megéhezett, és enni akart valamit. Miközben az ételt elkészítették neki, vagy készítették neki, ekkor egy elragadtatás, egy révületi állapot szállta meg. És tudjátok, mit látott? Sok mindent látott. De aztán így szólt, soha még nem ettem semmi tisztátalant. Tovább olvasom a 11. verstől. Megnyílva látta az eget, és egy edényt látott leereszkedni, mint egy hatalmas darab nagy lenvászon, amely a négy sarkánál fogva le lett eresztve a földre. Abban aztán a föld mindenféle négylábú és csúszómásza állata is benne volt, valamint az ég madara is. Erre egy hang a következőket kiáltotta neki. Kelj fel! Péter, vágd le, mészárold le ezeket, és egyél. Sokan bőtölnek és imádkoznak. Ő itt megéhezett, így van megírva, hogy felment imádkozni, aztán elhatalmasodott rajta az éhség, ugye? És látjátok, Isten ehhez a földi szükséglethez, ugye, képest mindenféle állatot és az ég madarait megmutatja neki, amelyek az égből lehullanak, vagy le vannak eresztve, de mind tisztátalan volt. Hiszen ő maga ismertette meg a törvényt, hogy melyek a tiszta és melyek a tisztátalan állatok, melyek a tiszta és melyek a tisztátalan madarak. Isten ezt ugyanis Mózesnek egyértelműen név szerint is megnevezte. Vágd le és edd meg a felszólítást. 11. vers. Péter azonban így válaszolt. Uram, mégse, mert még soha nem fogyasztottam élvezettel valami szentségtelent vagy tisztátalant. Ekkora hang másodszor is oda kiáltott neki, amit Isten megtisztított, azt te ne nyilvánítsd tisztátalannak. Hiszen mindannyian ismeritek a tanulságot ebből. Később Péter visszatér arra, ami a 15. fejezetben meg lett mutatva neki, és ki lett nyilatkoztatva neki, de hadd olvassam fel innen még, innek még egy részt a 10. fejezetből, mégpedig az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetének 28. versétől. Apostolok cselekedete 10. fejezet a 28. verstől. Akikhez így szólt. Azt tudjátok, milyen szigorúan tilos egy zsidónak más, milyen szigorúan tilos egy zsidónak más néphez tartozókkal összeköttetésbe lépni, vagy kapcsolatot tartani, vagy akár csak látogatást tenni nála. De Isten megmutatta nekem, hogy senkit nem szabad szentségtelennek vagy tisztátalannak nevezni, vagy jellemezni. Isten megnyitotta az ajtót a pogányok előtt. Itt volt egy zsidó, akit Isten fel akart használni, és megmutatott neki mindenféle tisztátalan állatot. És az Isten embere így szólt, Uram, még soha nem fogyasztottam semmi tisztátalant vagy szentségtelent. És az Úr így megadta neki a választ is, hogy amit Isten megtisztított, azt ne jelents ki te tisztátalannak. Micsoda csodálatos szavak. Megtisztítva és megszentelve lenni Jézus Krisztus által, az ő áldozati halála által, az ő drága és szent vér által, az íge vízfürdőjében megmosva, és a Szent Szellemmel elpecsételve. Amit Isten megtisztított, azt te ne nyilvánítsd tisztátalannak. Hadd olvassam el még a 10. fejezet 34-től 36-ig tartó verseket is. Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta, már most valóban felismerem, megértettem, hogy Isten nem személyválogató, nem személyre, nincs személyre való tekintettel, hanem hogy minden nép közül abban rejlik tetszése az elfogadható számára, aki féli őt és az igazságot gyakorolja. Aztán folytatja ezzel. De hiszen ti ismeritek azokat a szavakat, amelyeket ő Izrael gyermekeihez intézett azzal, hogy bejelentette nekik a békességet Jézus Krisztus által. És ez az Úr mindenek felett. Ő az Úr mindannyiunk felett. Amint tudjuk, csak még egy rövid ideig kellett folytatni a prédikálást, és lásd, a Szent Szellem leszállt mindazokra, akik ezt az egyszerű, de mégis olyan hatalmas, isteni íge üzenetet, az evangéliumnak üzenetét meghallgatták. Ó, amennyiben mindannyian élő hittel tudnánk összekapcsolni a hallott, takat, mi történne mi közöttünk. A bűnösök kegyelmet nyernének, a betegek meggyógyulnának, az elveszettek meg lennének mentve, és az Úr szellemmel és tűzzel keresztelne. Hadd kövessük belsőleg jobban az íge hirdetést, tartsunk lépést azzal, és közben keressük és találjuk meg a kapcsolatot, az összeköttetést Istennel. Ahogyan gyakran mondtam is, a prédikáció nem arra szolgál, hogy kapcsolatot teremtsen a szószék, a beszélő és a nép között, hanem arra, hogy az embereket kapcsolatba hozza Istennel, hogy az ő ígéje mindannyiunkat mélyen megérintsen, és áthasson csontot és vellőt, és hogy az ő ígéje általunk is bennünk beteljesedjen. Térjünk vissza az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez, amit már kiemeltünk. Itt arról volt szó, hogy meg kellett válaszolni a kérdést, már most mivel legyenek megterhelve azok, akik a nemzetek közül hitre jutottak. És amint látjuk, itt csak 4 dolog van megemlítve. 4 dolog. Az apostolok cselekedete 15. fejezete. Itt 2 helyet fogok felolvasni. Talán a 19. és a 20. verset. Éppen ezért én magam úgy vélem, vagy úgy látom, hogy azokra, akik a pogányok közül térnek meg Istenhez, nem kellene semmiféle terhet róni, hanem csak az a kötelezettség legyen rájuk róva, hogy tartózkodjanak a bálványok által okozott szennyeződéstől, a fajtalankodástól, a folytott állatok húsától és a vérfogyasztásától. Ez minden, amit Isten az új szövetségi gyülekezetnek útra valól adott. Nincsenek más előírások, és ezt Péter a 21. verssel is alátámasztja. Mert Mózesnek megvan ősidők óta minden városban a hirdetője, hiszen a mózesi törvény minden szombaton fel van olvasva a zsinagógákban. Nos, mi nem ülünk a Mózes tanszékén. Megkaptuk Istentől azt a kegyelmet, hogy felismerjük, mit hagyott ránk kötelességként az új, mi lett ránk hagyva kötelességként az új szövetségben. Ugyanezt összefoglalva mondja a 15. fejezet 28. és 29. verse. 28 és 9. 29. vers. Hiszen ez a Szent Szellem és a mi határozatunk. Felfigyeltek rá? Nem csupán a gyülekezet határozata, nem csupán a presbiterium, a vének határozata, hanem a Szent Szellem és a mi határozatunk ugyanis. Hadd maradjon így továbbra is, és legyen nálunk is így, hogy minden határozat Isten határozata legyen, amelyet a Szent Szellem az ígében kinyilatkoztat, és hogy ez az isteni határozat a mi határozatunkká váljon, és az Isten íge hirdetés pedig a mi íge hirdetősünké. Ugyanis a Szent Szellem és a mi határozatunk az, hogy ne rójunk rátok további terhet, csak a következő elengedhetetlen dolgokat. Hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vérfogyasztásától, a megfulladt, folytott állatok húsától, és a fajtalankodástól, vagy paráználkodástól. Amennyiben ezektől távol tartjátok magatokat, meg fogjátok állni a helyeteket. Érezzétek jól magatokat, boldoguljatok. Látjuk, hogy milyen pásztori szívvel lett mindez ide leírva. Rusz testvér a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből vett bevezető szavában valóban néhány nagyon komoly gondolatot adott útra való számunkra. Nos, ezt csak azért olvasom fel, mert egyszerűen azt kell mondanom, amit mindannyian már tudunk is, hogy most a végidőben olyan napok kezdődtek el, amikor vagy amelyekben az emberek már nem ismernek határokat. Itt egyáltalán nem szeretném tovább kifejteni a fajtalanság fogalmát. De egy olyan időben élünk, amikor ez a szó a pornográfia fogalma alatt behatolt az emberiségbe. Őszinte és becsületes vagyok. Soha nem olvastam egyetlen ilyen folyóiratot sem. De alapvetően tudom, hogy mi mindent tartalmaznak. Nevezetesen mindenféle dolgot, csak éppen azt nem, amit Isten adott a természetest. Minden más egyebet, csak nem azt, amit Isten eredetileg adott, akart és meghatározott. És ez egészen különösen jellemzi az utolsó napokat, amikor az emberiség állapota nem az élő Isten gyülekezetének az állapota, hanem az emberiségé olyan lesz, mint Sodomában és Gomorrában, ahol a féktelenség eluralkodik, ahol az isteni rendeket félreteszik. A zabolátlanság úrá lesz rajtuk. És ahogyan Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben kifejti, hogy az emberek eltorzult gondolkodásmódba süllyedtek, mert nem ismerték fel Istent. Éppen ezért Isten is átadta őket, hogy egymás testét meggyalázzák. Tudtátok, hogy ez így van megírva a Bibliában? Én pedig azok közé tartozom, akik szinte egyáltalán nem néznek tévét, mert éppen elég időre van szükségem, hogy lássam, mi van a közelemben, nevezetesen mit kell tennem Isten országában. De egyszer 23 órakor láttam, amikor a műsort sugározták, hogy hazánkban legalizálni akarják a homoszexualitást, és a nőknek is ki legyen állítva egy igazolás, hogy aztán egymással házasságot köthessenek. És amit ott előterjesztettek, és ahogyan a vitát folytatták, az olyan visszataszító volt, olyan manipulált, hogy pontosan tudta az emberek, hogy ezek a társak, a műsorvezető, vagyis a műsorvezető nő egy megszállott hölgy volt. Pontosan tudta, ki fog ott felszólalni, és hogyan kell feltenni a kérdéseket, hogy az egész az ő oldalukra billenjen. De ez az, amit az Úr mondott. Az emberfiának napjaiban úgy lesz, ahogyan Sodoma és Gomora napjaiban is volt. És akkoriban a homoszexualitás volt a probléma. Ezt mindenkinek jól ismert. A két angyal, aki Lótot meglátogatták, a férfiakat akarták. A lányokat, akik még szűzek voltak, azokat nem akarták. Viszont a két látogatót, akik Lótot meglátogatták, azokat akarták a sodomi férfiak. Nos, annak ellenére, hogy ő felajánlotta nekik a szűzlányait. Mindenki tudja, hogy ez volt a bűn akkor, az Istentől való elidegenedés, az Isten akaratával és a természettel ellentétes viselkedés. És itt a rómaiakhoz írt levél első fejezetének 26. és 26. versében Pál apostol ezt írja. Éppen ezért Isten is hagyta, hogy gyalázatos szenvedélyekbe essenek, mivel a feleségeik felcserélték a természetes nemi érintkezést a természetellenes nemi érintkezéssel. És hasonlóképpen a férfiak is felhagytak a nővel való természetes közösüléssel, és az egymás iránti vad kívágytól lázba jöttek, úgyhogy férfiak a férfiakkal fajtalanságot, szemérmetlenséget követnek el. Mit lehessen erre mondani? Amint tudjátok, én nem vagyok érzelgős morálprédikátor. Hálás vagyok az Úrnak, amennyiben kegyelemből szolgálhatok neki, de az ilyen dolgok iránt teljesen hiányzik belőlem a megértés. Csak a sátán által megszállottak lehetnek ennyire eltorzultak és elvakultak, és kúnyolhatják, kigonyulhatják azt, amit Isten adott neki. Az egyik férfi még azt is mondta, mi is pontosan a különbség is mennyivel értékesebb ez a férfi számára. Erre egyszerűen csak rázni kell a fejünket. Ezek olyan emberek, akik hátat fordítottak Istennek. Azonban itt jön a lényeg. Ahogyan vasárnap Zürichben is mondtam, úgy mondom ma is itt, hogy ez az az állapot, hogy ez az állapot, ez a megromlott állapot, nem az élő Isten gyülekezetének az állapota, hanem a világ állapota. És az Úr azt mondja, hogy ti nem ebből a világból valók vagytok, ahogyan én sem vagyok ebből a világból való. Beszéltem erről egy katolikus pappal, nem ezzel a két fiatal emberrel, valahol még meg is van írva, és ő azt mondta, de hiszen meg van írva, hogy Dávid ezt mondja Jónátánnak, hogy a te szereteted drágább számomra, mint a nők szeretete. És ebből a versből akarják ezt a zundokságot levezetni. Ezt semmiképpen sem lehet ebből levezetni. Az Isten iránti szeretetet, amely egy Isten ember egy másik Isten ember iránt érez, felülmúl minden földi szeretetet, és ez minden megpróbáltatásban kitart. De hiszen itt fel lett olvasva számunkra zsidókhoz írt levél 13. fejezetből, hogy a házasság legyen tiszteletben és becsben tartva mindenki által, és a házassági ágy maradjon szeplőtlen, mert a fajtalanokat, a házasságtörőket maga Isten fogja megítélni. Sőt, még a házasságba is, vagyis közvetlenül a házasságba tartozik ez az isteni rend. Nem a paráznaság, nem a fajtalankodás, amire az átok nehezedik, hanem az, amit Isten megáldott. Mert a paráznákat és a házasságtörőket Isten maga fogja megítélni. Meg vagyok győződve arról, hogy az Úr segíteni fogja az öveit. És valójában hálás vagyok azért, hogy ennyi év alatt nem találkoztam egyetlen hívő prédikátorral vagy emberrel sem, aki eltorzult vagy zavaros gondolkodású lenne. Hála legyen Istennek, hogy Isten népe normális természetű, mind testi, mind szellemi értelemben. És ha mégis valahol szükségletek vannak, akkor hadd forduljunk az Úrhoz ezzel is, aztán tovább olvassunk. Gondolataitok legyenek mentesek a pénzvágytól, elégedjetek meg azzal, ami éppen rendelkezésetekre áll, mert ő maga mondta, hogy soha többé meg nem tagadom tőled az én segítségemet, és nem hagylak el. Éppen ezért reményteljesen ezt mondhatjuk, hogy az Úr az én segítségem, nem akarok félni, mit is tehessenek velem az emberek. Mit tehetnek velem az emberek? Kitől kellene nekünk félni? Az Úr a mi segítségünk. Ahogy a Zsoltáros mondja, amennyiben az Úr nem lett volna az én segítségem, lelkem már a halottak országában lenne. Ma is segíteni akar nekünk Isten, ma is jót akar tenni. Ma is meg akarja mutatni, hogy megment, megszabadít, megbocsájt, üdvözít. Ma is összhangba akar minket hozni Isten ígéjével. Ma is kegyelmet akar gyakorolni a törvény helyett. Meg akar áldani ezen a helyen, és mindazokat, akik hozzá kiáltanak. Hisszük, hogy az ígehirdetés azért intéződik hozzánk, az a célja, hogy azáltal belegyünk szabályozva, alkalmazkodó képesek legyünk, amíg el nem érjük azt az állapotot, amelyet Isten meghatározott számunkra, és amelybe be kell kerülnünk Jézus Krisztus visszajövetele előtt. És azt nem tudom, vajon mindent az utolsó néhány napra kellene halasztanunk a változásunkat illetően. Jobb lenne, ha az Úr ma elkezdené velünk a munkát, és elvezetne minket ahhoz az isteni rendhez, amelyet az ő ígében meghatározott, és kinyilatkoztatná magát mindannyiunknak, és megáldana minket az ő kegyelmének gazdagságából. Ahogyan annak idején Péter elmondhatta, vagy inkább, ami mondva lett neki, amit Isten megtisztított, azt ne nevezd te tisztátalannak. És látjuk, hogy ez az isteni kinyilatkoztatás. Ennek az isteni kinyilatkoztatásnak elhívott szájból való közvetítése olyan áldást váltott ki a közönségben, hogy egyszerre átélték a megtérést, a megújulást, az újjászületést és a szellemkeresztséget. Bár csak nekünk is részünk lenne ebben az isteni kinyilatkoztatásban. Amit Isten megtisztított és megszentelt, azt senki nem nyilváníthatja tisztátalannak. És Isten ígéjével összhangban azt mondjuk, hogy a bárány vérével meglettünk tisztítva és meglettünk szentelve. Hiszen Isten szent tulajdonai vagyunk, ezért akarunk ma hálát adni neki. Megkaptuk a bűnbocsánatot, a tartozásunk egyenlít veled, kegyelmet találtunk Isten előtt. Magasztalva legyen az ő szent neve. Ki akarja vádolni az Isten által kiválasztottakat? Itt van Krisztus, aki igaznak ítélte őt. Ő az, aki igaznak ítélte őt. Hála legyen Istennek a bárány véréért, amely a Golgotai kereszten folyt. Ebben a megváltói vérben meglettünk újítva, meglettünk igazítva, tisztítva, Krisztusban megszentelve. Bárcsak adna nekünk Isten szívünkbe örömet emiatt. Hiszen ez nem fél-fél dolog, hanem kegyelmet kaptunk, meglettünk váltva. Isten gyermekeivé lettünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban való hitünk által. Amen. Hadd álljunk fel és adjunk együtt hálát az Úrnak még. Rusz testvér, jössze, hogy hálát adj az Úrnak. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük neked a te drága és szent ígédet, amelyet ebben az órában kaptunk, részesedtünk benne. Uram, szeretnénk megfogadni a te ígédet, figyelembe tartani, legyen az a szívünkbe vésve, gondolkodjunk el rajta, Uram, és mérlegeljük, milyen fontos ez, mert a te ígéd szellem és élet. Meg akar menteni minket ebből a gonosz és romlott nemzedékből. És azt mondhatjuk, hogy te megmentettél minket, megszabadítottál, kihúztál minket a bűn és a romlás sarából, és ott a saját népeddé tettél minket, Uram. Téged illet a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat ezen a órákban is, Uram. Látjuk, Uram, hogy a te szavadnak ebben a dologban is be kell teljesednie, hiszen Isten valódi emberei a kezdetektől fogva a szellem által szóltak, hirdették, és látjuk, hogy eljött az ideje, Uram, és ez a szemünk előtt megvalósul. Viszont azokat kegyelemben részesítetted, Urunkat, és nyitott szemekkel áldod meg őket, Uram, hogy elkerülhessék mindazt, ami bekövetkezik, Uram. Mert tudjuk, hogy ha az isteni harag nem maradt el azokban a napokban, Uram, akkor a mi napjainkban sem fog elmaradni, vagy kimaradni, Uram, hanem le fog sújtani minden hitetlenségre, minden erkölcstelen lényre, Uram. Imádunk téged, Uram, hogy hozzád tartozhatunk, és hogy te megőrzöl minket ettől, és magadhoz ragadsz, magadhoz veszel minket, hála és tisztelet, magasztalás és imádat. Térjen a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevedre. Halleluja. Amen.